Szeretettel köszöntelek benneteket. Azoknak szeretném mondani, akik esetleg mostanában nem voltak itt a közösségben, vagy most vannak először, hogy most egy sorozatban vagyunk, egy sorozatot veszünk végig, Józsué könyvét, és a mai napon a 8. fejezetet fogjuk venni. Tulajdonképpen a Józsué könyve arról szól, hogy Isten népe hogyan foglalta el azt a területet, amit Isten neki adott, milyen módon történt ez, miket ért át a nép, és ebből rengeteg mindent tanulhatunk mi magunk is. Úgyhogy most ennek a sorozatnak a közepén vagyunk, úgyhogy majd így hallgassátok és így figyeljétek. Írtam ide néhány kérdést, és szeretnék kérni egy kis segítséget, hogy mindenki kapjon egy kis lapot. Bandi meg Tamás, kiosztjátok. Illetve akinek nincsen toll, az innen esetleg vigyetek magatokkal innen egy párat. És szeretném, hogyha egy darab számot ráírnátok erre a papírra. Itt vannak a kérdések, még ne írjatok semmit, mert szeretnék egy-két dolgot hozzáfűzni, hogy melyik az, ami a legjobban jellemző rád ezek közül, az állítások közül, azzal kapcsolatban, hogy hogy érzed, hogy az időd mennyire szabad. Mennyire vagy, van olyan időd, amit szabadon felhasználhatsz, vagy inkább teljesen be vagy táblázva. De szeretném azt mondani, hogy ne azt a számot írd rá, ami a te úgymond reménységed mindig a jövő hétre, hanem azt írd rá, amit sikerült megvalósítanod. Mert ugye ez két dolog. Tehát egyrészt van egy reménységünk, a remény hal meg utoljára, szokták ugye mondani. Most ebben az esetben lehet ezt mondani, hogy igen, így van. Hogy jaj, majd jövő héten jobb lesz. De aztán van egy gyakorlat, hogyha visszanézünk, hogy hát hogyan is élünk. Hogy mi az, ami leginkább jellemző rád. Tehát úgy vagy, hogy általában minden héten van üres időm. Ezen azt értem, hogy minden héten van olyan időd, amivel igazából nem is tudsz mit kezdeni, és mindig tudsz valamit kitalálni, hogy na akkor ezt megcsinálom, hogy ezzel foglalkozok azzal. A másik, hogy ritkán előfordul ilyen eset, amikor úgy van előttem a hét, hogy hát van egy kis szabad időm, úgy anélkül, hogy egyáltalán kerestem volna, vagy folyamatosan be vagy táblázva, vagy több hétre előre be vagy táblázva. Vagy az utolsó, hogy hát emberileg reménytelenek látszik, hogy valaha is végére jársz azoknak a dolgoknak, amiket szeretnél megcsinálni. Tehát amik úgy előtted vannak, hogy na ezeket még azért el kéne végezni. Már nem a halálodig, hanem mondjuk a következő egy hónapban. Jó lenne, ha ez mind meglenne, de hát esélytelen. Jó? Úgyhogy azt kérném, hogy írjan rá mindenki egy darab számot, ami jellemző szerinted az életedre. És még egyszer mondom, ne az, amiben reménykedsz, hanem ami visszatekintve úgy látod, hogy ez a valóság most az életedben. Jó, és majd akkor kérném is, hogy szedjük is össze ezeket a papírokat, és Krisztiánnak kéne eljuttatni, mert Krisztián vállalta, hogy gyorsan kiértékeli majd az eredményt. Mi pedig tovább fogunk majd nem sokára haladni, és közben kérlek is benneteket, hogy a Józsué könyvénél nyissuk ki a Bibliánkat, és a 8. résznek az első versétől fogom felolvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Az 8. rész első két versét fogom felolvasni. Ez az Ószövetségben a 219. oldalon található a Bibliának az elején. Tehát Józsué 8.1-től olvasom. Azután ezt mondta az Úr Józsuénak. Ne félj, ne rettegj. Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen. Meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával bántál. De a zsákmány és az állatok a ti prédátok lehet. Álljatok lesbe, a várostól nyugatra. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük, hogy a te igéd igaz, és valóban jó a mi tanításunkra, a mi bátorításunkra. Köszönjük, Uram, hogy mindaz, ami ebben a könyvben megvan írva, ami mi értünk lett megírva, a mi bátorításunkra, és mindaz, ami megtörtént, azon keresztül is tanítani akarsz bennünket. Kérünk most téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te tanításodat. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Úgy olvastuk, hogy azután ezt mondta az Úr Józsuénak, ne félj, ne rettegj. Tudjuk, hogy az előző fejezetben, a hetedik fejezetben egy elég rossz dolog történt. Azt is tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra válik, de azért vannak rossz dolgok az életünkben, vannak olyan dolgok, amikre úgy tudunk tekinteni, hogy ezt ki lehetett volna talán hagyni. Így volt Izraelnek a népénél is, hiszen nem engedelmeskedtek Istennek, és vereséget szenvedtek az elfoglalásnál. A következő települést, amit el akartak foglalni, Ajt, ott csúfos vereséget szenvedtek. Ennek legfőbb oka az volt, hogy volt egy ember, Ákán, aki nagyon komolyan engedetlen volt Istennek, de tudjuk azt, hogy Isten mégis úgy tekintette az egészet, hogy ez az egész népnek is a bűne. Másrészt pedig volt egy kis elbizakodottság is bennük, hiszen amikor fölmérték ezt a várost, látták, hogy ezek kevesen vannak, és előtte Jerikót meg micsoda dicsőséges módon elfoglaltuk, és azt mondták, hogy hát elég lesz oda kevesebb harcos is, és ez az elbizakodottság is az oka volt a vereségnek. És ezután kapcsolódunk most újra a történetbe, és azt mondja Isten Józsuénak, hogy ne félj, ne rettegj. Talán annyit mondhatnánk, hogy az ennek az egésznek az üzenete, hogy a vereség után is van tovább, van felállás. És lehet, hogy Józsué és a nép úgy gondolta, hogy itt a vége a történetnek, mert nem jött össze, igazából menekülniük kell, és lehet, hogy Isten nem fogja őket tovább vinni. És egyszer csak jön Istennek a szava, és azt mondja, ne félj, ne rettegj. Van a vereség után is tovább lépés, és ez egy nagyon mély üzenete a Bibliának, és üzenet ma neked is. Nem tudom, hogy neked az életedben az elmúlt időszak az milyen volt, hogy talán volt benne bukás vagy vereség, de Józsué története arra tanít bennünket, hogy van felállás ezután is. Úgy is mondhatnám, hogy az Isten kegyelmes az ő népéhez, nagyon-nagyon szereti az ő népét, és tovább akarja vezetni az ő népét. Hogyan is lehet a bukásból helyreállni? Erre is tanít bennünket Isten igéje. Emlékeztek talán, hogy Józsué, amikor vereséget szenvedtek, akkor a következőt tette, úgy olvassuk Isten igéjébe, hogy Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué, jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy neveddel? Mit teszel akkor te a nagy neveddel? Az első dolog, amikor egy bukás volt az életedben, és nehézség volt, hogy Istenhez mész. Soha ne lépjed azt meg, soha ne azt tedd, hogy megharagszol az Istenre. Vagy soha ne gondold, és ne hidd el az ördögnek, hogy az Isten már nem akar veled foglalkozni, hanem menj oda Istenhez, és őt kérdezd meg. És akár, mint Józsué, kiöntheted a te szívedet neki. Kiöntheted, elmondhatod még azt is, ami talán úgy gondolod, hogy nem is helyes. Hiszen Józsué azt mondta, hogy miért is hoztál bennünket ide. De Istennek el lehet ezt mondani. Ez tehát az első dolog, amit tenned kell, hogyha te egy ilyen helyzetben vagy, hogy Istenhez mész. Mert ő szeretne téged tovább vezetni, és nem igaz az, hogy vége. A másik dolog, amit Isten népe tett, hogy engedelmeskedett Isten megoldásának. Tudjuk, hogy ez a megoldás a mi szemünkkel most talán nagyon nehéz volt, de mégis ez volt Istennek a megoldása. Pontosan az, hogy Ákánnak meg kellett halnia az ő egész családjával együtt. Úgy is mondhatnánk, hogy azt, ami nem volt helyes Izrael népében, és azt, az, aki teljesen eltávolodott az Úrtól, azt ki kellett onnan tenni a népből. Azt is tudjuk, hogy az Ószövetség tanít bennünket arra, hogy az, ami ott fizikálisan megtörtént, az Újszövetség időkben sokszor lelki értelemben értendő. És így azt szeretném mondani, hogy ha bukás volt az életedben, akkor kérdezd meg Istent, hogy mit tegyél. És hogyha ő drasztikus dolgokat kér tőled, esetleg olyat, ami nagyon nehéz, akkor engedj neki. Mert csak akkor fogsz tudni helyreállni. Csak akkor fogod tudni helyreállítani az életedet, hogyha Istennek engedelmeskedsz abban a dologban. Tehát a másik dolog, a második dolog az volt, hogy rendezned kell úgy, ahogyan azt Isten kéri. És nem úgy, ahogy te szeretnéd. Mert mi mindig találunk rendezésre különböző utakat, de Istennek van egy általában radikális módja. Ez egyébként, amikor még nem tartozunk Isten népéhez, ezt úgy hívják, hogy megtérés. Úgy hívják, hogy az egész életedet megváltoztatod, és 180 fokos fordulatot veszel, és azt mondod, hogy innentől kezdve nem azt az utat járom, amit eddig jártam, hanem az Istennel járok. És a harmadik lépés a bukás után pedig az, hogy amikor Isten azt mondja, hogy most pedig állj föl, és menjünk tovább együtt, akkor engedelmeskedsz ennek. Tehát nem adod át magad a félelemnek, nem adod át magadat a rettegésnek, annak a dolognak, ami egy bukás után mindig ott van. És mindig az ördög azon keresztül nagyon jól tud téged támadni, mert mindig tudja mondani, hogy te figyelj, ez már neked egyszer nem sikerült. Hát ne csinálj magadból bolondot, hogy még egyszer megpróbálod. Hanem húzd meg magad valahogy, és élegéljél. De Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy ne félj, ne rettegj, állj föl és kezd újra. Ez a mondat csak azután hangozhatott el, miután Józsué odament az Istenhez, és miután megtette azt a rendezésben, amit Isten kért. De utána Isten azt mondta, ne félj, ne rettegj. Emlékszem arra, amikor gyerekkoromban egyszer egy hasonló dolgot éltem át, az én nagypapám lovas ember volt, a háborúban is úgy harcolt, és az volt az ő nagy vágya, hogy ugye a gyerekei lovagoljanak. De hát csak két lánya volt, és hát azok nem akartak lovagolni, és én voltam a fiú unoka, úgyhogy nekem kellett lovagolnom. És hát engem tanított, meg mentünk, mindig rettenetesen féltem, bár élveztem a dolgot, tehát nagyon jó volt, de nagyon féltem a lovon, és egyszer, emlékszem, emberek így poénból az én lovamnak a lábát megdobták a lovaglás közben, így jó viccnek tartották, hát az én lovam persze megbokrosodott, és hát elég szép ívben repültem le a ló hátáról, így végzúgott rajtam a mögöttem levő összes ló, nem léptek rám, ez is már csak Isten kegyelme lehetett. És gondoltam már, amikor ott feküdtem, hogy na, itt volt a vége, akkor hát soha életemben lóra nem ülök, és erre jöttek ugye a nagypapám meg a többiek, hogy na, most gyorsan vissza kell ülni a lóra, mert ha most nem ülök vissza, akkor soha. És nagyon nehéz volt, de hát nagy volt a nyomás, úgyhogy kénytelen voltam. És tényleg igaz volt, hogy utána ment tovább a dolog. Hát valahogy így vagyunk mi is, amikor valami nagy bukás van az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy na, soha többet. De Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy ő tanítani fog téged ezen keresztül, és azt akarja, hogy tovább lépjél. És azt mondta itt Józsuénak, hogy ne félj, ne rettegj. Hogyha van benned félelem, van benned rettegés, akkor legyen ez ma egy üzenet számodra, hogy bármiből is van ez, nem kellene engedned, mert Isten ott van, mögötted van és szeret téged. Utána úgy olvassuk, hogy vedd magad mellé az egész hadinépet, aztán indulj és vonulj Aj városa ellen, meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával bántál, de a zsákmány és az állatok a ti prédátok lehet. Álljatok lesbe a várostól nyugatra. Elindult tehát Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak Aj ellen. Kiválasztott Józsué 30 ezer erős vitézt, és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik. Figyeljetek rám, álljatok lesbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek mindnyájan készenlétbe. Én a velem levő egész néppel megközelítem a várost. Ha majd kijönnek ellenünk, mint először, elfutunk előlük. Ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolták, hogy futunk előlük, mint először. Mi tehát futunk előlük, ti akkor indítsatok támadást a leshelyről, és vegyétek birtokba a várost, mert Istenetek az Úr kezetekbe adja azt. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok föl azt. Az Úr szava szerint cselekedjetek, lássátok, ezt parancsoltam nektek. Azután elküldte őket Józsué, azok elmentek a leshelyre, és elhelyezkedtek Bétel és Aj között. Ajtól nyugatra, Józsué pedig a nép között töltötte az éjszakát. Isten adott Józsuénak egy új haditervet. Úgy is mondhatnánk, hogy Istennél van mindig a jó stratégia. Istennél van mindig az a megoldás, amit nekünk tennünk kell. De azt is látnunk kell, hogy Isten nem a sablonoknak az Istene, és Isten nem mindig ugyanúgy dolgozik, mint ahogy más dologban is Isten mindig újabb és újabb megoldásokat ad. És ami egyszer valamiért jól működ, nem biztos, hogy utána ugyanúgy fog működni. Úgy is fogalmazhatjuk meg, hogy Isten nem a formáknak az Istene, nem annak, hogy valamit hogyan csinálsz. Hogyan jársz Isten tiszteletre, hogyan csinálod ezt, hogyan imádod őt, mi módon térdelsz le, vagy éppen állsz föl, hanem Isten azt nézi, ami a lényeg ebben. Például, ha emlékszünk rá, akkor Jerikót hogyan is foglalta el Istennek a népe? Úgyhogy 7-szer körbejárták azt a falat, és aztán magától, idézőjelbe, leomlott az ő részükről. Isten lebontotta, Isten maga cselekedett. Most meg azt látjuk, hogy egy egészen komoly harci taktikát mondott Isten. Ezek a formák, ezek nem lényegesek. Ami a lényeg volt mind a kettőben, hogy Istentől vették, és hogy Istennek a stratégiáját valósították meg. És ez is egy nagy kérdés a mi életünkben, hogy vajon mi kinek a stratégiáját valósítjuk meg az életünkben. Esetleg valakinél láttunk valami jó dolgot, ami működött, és azt próbáljuk megvalósítani, vagy egy korábbi dolgot, ami az életünkben átbevált, vagy pedig Istennek a stratégiáját valósítod meg az életedben, abban, amiben most éppen jársz. Az is érdekes, hogy Jerikónál azt mondta az Úr, hogy semmit nem vehetnek el a zsákmányból. Pont ebből lett a baj. Ákán elvett belőle. Most meg azt mondja itt Isten, hogy a zsákmány és az állatok a ti prédátok lehet. Ebbe sincs egyformaság. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ott akkor éppen Isten mit mondott, és az a lényeg, hogy te engedelmeskedsz-e, vagy pedig nem. Hoztam egy térképet, amin megnézhetjük, hogy hogyan is történt ez a csata. Ez Izrael területének a nagy része. Itt van Jerikó, nem tudom mennyire látszik, amit mutatok. Ott van Gilgál, ott táborozik Izrael. És itt van Aj városa. Ezt a várost kell most éppen elfoglalniuk. Egy picit kinagyítva, de hát elég homályosan. Láthatjátok, itt van Aj, tehát itt van Bétel, és itt van Gilgál, innen jött a hadsereg. Próbáltam lerajzolni gyönyörű rajztehetségemmel, hogy hogyan is történt ez a csata. Ugye Gilgálból eljöttek a fősereg, itt helyezkedett el Ajtól északra. Aztán volt 5000 ember, aki Bétel és Aj közé bújt el, és volt még 30 ezer, aki úgy Ajtól nyugatra helyezkedett el. Ugye ez a sereg azért, hogyha Bételből esetleg segítséget akar kapni Aj városa, akkor ezt meggátolja. Ennek a 30 ezer embernek volt a feladata, hogy Ajt felgyújtsa, a fősereg pedig, aki úgymond kicsalta az Aji embereket a városból. És akkor a csata úgy zajlott, pirossal az ellenség, zölddel pedig az izraeliket látjuk, hogy itt megjelent Józsué, és elkezdett menekülni. Erre ugye Aj városában az emberek, akik már tapasztalták, hogy hát a múltkor már milyen jól legyőztük őket, kirohantak a városból, és elkezdték őket támadni, ugyanezt tették a bételiek is segítségül. Ebben a helyzetben a 30 ezer fős sereg beszaladt a városba, felgyújtották. Amikor ezt észrevette az Ai sereg, akkor visszafordultak, mert közben meg Józsué nekik támadt, visszafordult ő, és látták, hogy ég a város, de akik bent voltak a városban, nekik támadtak, innen is támadták őket. A bételiek meg látván a helyzetet, meg illetve itt ezt az 5000 fős sereget, akik megakadáztak, inkább gyorsan visszamentek a városukba, és aztán itt lehet látni, hogy 12000 embert lemészároltak, és mindenki meghalt, és elfoglalták a területet. Így zajlott a csata, és Isten megsegítette, és győzelemre vezette ezt a népet. Amit ebből láthatunk, amit mi magunk számára leszűrhetünk, hogy ha engedelmeskedünk Istennek, akkor győzhetsz. Még akkor is, hogyha az előzőben elbuktál. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság, és az is nagyon fontos tanulság, hogy általában, ha te követni akarsz valakit, aki nagy dolgokat vitt véghez az életbe, akkor nem a cselekedeteit kell követned, hanem a hitét kell követned. Tehát nem azt, hogy ő hogyan csinálta, mert az nem biztos, hogy működni fog, hanem a hitét kell annak az embernek követni. Nem tudom, vannak-e olyan emberek az életedben előtted, akikre föl tudsz nézni, akiket úgy látod, hogy igen, ők az Úrral járnak, akkor ne azt figyeld, hogy mit csinálnak pontosan, és neked nem mindent pontosan úgy kell csinálnod. Bár lehet ez is, amikor Isten valamilyenre vezet, de sokkal inkább azt kell figyelnünk, hogy milyen is volt az ő hite. És most, hogyha itt a példánkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Józsué egy olyan ember volt, aki bár vereséget szenvedett, bár ő is tévedett, de amikor Isten megmondta neki, hogy mit, hogyan kell rendezni, úgy rendezte, és utána pedig bátran, Istennek engedve újra harcba lépett. Istennél van a stratégia, Istennél van a megoldás, a mi feladatunk, itt a 8. rész első versében, ahogy olvassuk, hogy meglássuk azt, hogy mi Istennek a terve. Nem tudom, látod-e az életedben, hogy mi Istennek a terve. Látod-e életedben azt, hogy neked most pontosan mit kell tenned? Abban a helyzetben, amiben vagy. Mert ha nem látod, akkor pusztán emberi dolgokat fogsz tudni tenni, és nem fogsz sikert aratni. Akkor a 7. fejezetben levő dolgokat fogod megélni. Ha viszont látod, hogy mit akar az Úr, akkor legyél engedelmes, és ezt tegyed. A történet viszont ezek után nagyon különlegesen folytatódik, és ma legfőképpen erről szeretnék beszélni, és mint legfontosabb üzenetet ezt szeretném nektek átadni. És ez pedig a 8. résznek a 30. versében olvasható. Most magát a csata lefolyását azt nem olvasom el, ha valaki szeretné, akkor megteheti. De miután győztek, a következőt olvasuk a 30. versbe. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének, az Ébál hegyen. Miért is olyan érdekes ez a dolog? Megint itt van egy térkép, és amint látjátok, tehát itt volt ugye Aj, itt van Bétel, és itt van Gilgában Izraelnek a tábora. És ezzel a mondattal az az egyetlen egy probléma, hogyha megnézitek, akkor ez az Ébál hegy, ez itt látható, ami hát Gilgáltól 50 kilométerre északra van. És már átélt ilyet Izrael népe, hogy úgy látszik, hogy Isten nem járt katonaiskolába, vagy legalábbis ezt gondolhatnánk, mert ő nem úgy cselekszik, és nem úgy dolgozik, mint ahogy általában egy katona ember, hogyha győzelemben vagyunk, akkor ugye azonnal aztán megyünk tovább, és lerohanjuk az egész országot, és most mindent elvégzünk, hanem egész más dolgokat kér Józsuétól. Most például azt kérte, hogy menjen el az egész népével Gilgáltól 50 kilométerre az ellenséges területen át, egy bizonyos hegyre, és ott tartsanak egy, hát úgy is mondhatnám, hogy egy lelki karbantartó napot, vagy valami ilyesmit. Miközben azt is tudjuk, és ezt József is tudta, hogy a 9. részben olvassuk, hogy a többi, tehát az egész területen lévő összes nép, azt mondja az Isten igéje, hogy szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. Tehát az ellenség, látván, hogy már Izrael két nagyon komoly küzdelmet megnyert, elkezdte egyesíteni az erőit. Azon kívül a 50 kilométerre volt oda, meg ugye 50 vissza, gyalogosan el tudjuk képzelni, hogy az milyen egy menet lehetett, tehát 100 kilométert kellett megtenni. Másrészt pedig meg kellett győznie Józsuénak a népet, hogy ez most a következő lépés Izrael elfoglalásában. Hát nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy ez mennyire lehetett könnyű Józsuénak, hogy most ebben a helyzetben, amikor egy győztes csata után most mehetnének tovább, és most kéne vágni és az ellenséget, hiszen meg kell akadályozni, hogy összeálljanak. Egy teljesen más dolgot kell tenni, el kell zarándokolni egy helyre, ahol pedig egy úgynevezett lelki karbantartó napot kell tartani. Hogy mennyire lehetett ez nehéz, és hogy miért volt erre egyáltalán szükség. Közben megkaptam itt az eredményt, nem tudom, hogy megtippelitek, hogy mi lett az eredmény? A hányos szám jött ki? Hármas? Egyes? Ugye az egyes volt az, amikor minden héten rengeteg plusz idő van. Kettes. Na, hát én nagyon meglepődtem az eredményen egyébként, és úgymond ez egy nagyon jó eredmény, és nagyon megnyugtató eredmény. Krisztiánt kérdezem, hogy nem kerekítetted, ugye, egész számra, hanem ez jött ki pont. Jó, tehát egy egész szám jött ki, és kettes jött ki. És hát az nagyon jó. Az nagyon jó. Nem tudom, hol vannak azok az emberek, akiknek ennyi idejük van, mert akkor egy csomó dologra be lehet lépni a gyülekezetben, mert arra számítottam, hogy azért egy nagyobb számot fogunk kapni, és hogy nagyon be vagyunk szorulva az időbe. Hát valószínűleg ez a kettes azért úgy jött ki, hogy voltak olyanok, akiknek egyes vagy kettesök ki, voltak akiknek hármas. Nem kérdezem meg, hogy valaki írta ötöste, bár Krisztiántól megkérdezhetem, hogy volt-e ötös. Aha, na, ez nagyon nagy dolog. Aha, értem. Jó, hát akkor azt kérném, hogy majd akik egyest írtak, azok majd az istentiszteleten jelentkezzenek nálam szolgálatokra, mert rengeteg szolgálat van, amit még lehet végezni. De ugye nem ezért tettem ezt, hanem azért, mert legalábbis azt látjuk a mi korunkban, hogy elég jól be vagyunk táblázva dolgokkal, és elég sok olyan dolog van az életünkben, amit meg kell csinálnunk. És a mai igének a legfőbb üzenete az, úgy tudnám ezt mondani, hogy a cél az nem az elfoglalásnak a megvalósítása volt Izrael számára, tehát nem ez volt úgymond a fő cél, hogy ezt kell megtenni, mert ha ez lett volna, akkor Isten azt mondja Józsuénak, hogy figyelj, foglald el ezt a területet, ahogy te azt tudod, és aztán éljetek boldogan. De Isten Izraellel teljesen másképp viselkedett. Úgy mondanám, hogy a fő cél az volt, hogy az Istennel járva tegyék ezt. Tehát az Istennel járás a fő cél. És a mi életünkben is, hogyha azt éled át időnként, hogy tulajdonképpen az életed célja az, hogy bizonyos dolgokat megvalósítsál, és bizonyos dolgokkal sikerüljenek az életedbe, és ebbe veted bele az összes energiádat, pénzedet és mindent, akkor félre fog menni az életed. És ugyanez akkor is, hogyha mindezt a gyülekezetben teszed, és mind a szolgálatodban is úgy érzed, hogy az a fő cél, hogy a szolgálatodat elvégezzed, és az sikerüljön. Ha ez a fő cél, akkor valahogy félre fog menni az életed. Mert Izrael népén is azt látjuk, hogy Isten Nél, ha ez lett volna pusztán a fő cél, akkor szépen végigvitte volna mechanikusan őket az összes városon, mindent elfoglaltak volna, és kész lett volna az egész. De nem ez volt Istennek a célja. Istennek a célja az volt, hogy az ő népe ővele együtt járjon. Akik jártok a Szabadság Krisztusban tanfolyamra, épp a legutóbbi alkalom szólt erről, hogyha emlékeztek, hogy mi is a mi életünknek a célja. És ott sok mindent meg lehet jelölni, hogy milyen célok vannak az életünkben, de hogyha Isten igéjét nézzük, akkor meg tudja mondani valaki, aki a Szabadság Krisztusban tanfolyama van, hogy mi is jött ki, hogy mi az életünknek a célja. Hogy? Igen, a jellemfejlődés, hogy egyre jobban hasonlóvá váljunk Krisztushoz. És emlékeztek talán ott, azt most nem hoztam el azt a képet, de a Szabadság Krisztusban tanfolyamnak a végén volt egy jó kis kép, amikor volt egy hatalmas szikla, és azt kellett tolnia annak az embernek. Ez volt a feladata. És egész életében tolta, és hát még egy millimétert se sikerült megmozdítani azt a sziklát, és a végén már teljesen összeomolva mondta Istennek, hogy hát Istenem, hát miért adtál nekem ilyen feladatot, hogy én ezt a sziklát arrébb tegyem, amikor látod, hogy ez nekem lehetetlen, és most úgy érzem, hogy teljesen értelmetlen az életem. És akkor Isten azt mondta neki, hogy hát nem értem, hogy mi a problémát. Hát én azt a feladatot adtam neked, hogy toljad ezt a sziklát, de azt nem vártam tőled el, hogy arrébb menjen az a szikla. Nem vártam tőled el, hogy azt majd én megoldom. Neked csak az a feladatot, és nézd meg, hogy milyen szép izmos lettél, nézd meg, milyen szép barna lett a hátad, milyen egészséges vagy, hát ezzé váltál. És valahol ezt látjuk Izraelnél is, hogy Izrael azt hiszi, hogy az a feladat, hogy itt most mindent el kell foglalni, mindent be kell vetni, és ő neki kell ezt megcsinálni. De Isten meg nem így gondolkozik. Isten úgy gondolkozik, hogy ő azt szeretné, hogyha az ő népe vele járna, és növekedne az ő jelleme, növekedne az ő élete. És emlékeztek, a Szabadság Krisztusról a tanfolyamon az volt a kérdés, hogyha egy év múlva visszatekintesz az életedre, akkor mit fogsz mondani? Sikeres volt ez az egy év, vagy nem volt sikeres ez az egy év? Éppen Tamás kérdezte itt az Isten tisztelet elején, hogy milyen volt a hetünk. Jó volt a heted, vagy rossz volt a heted? Mi alapján döntöd ezt el tulajdonképpen? Mi alapján döntöd el? Hát, hogy jó dolgok történtek-e veled, vagy rossz dolgok történtek-e veled általában, igaz? Legtöbbször ezt szoktuk tenni. De Isten nem így gondolkozik. Isten azt szerint tudja eldönteni, hogy növekedtél-e, Krisztushoz közelebb jutottál-e, vagy pedig ugyanott vagy. És lehet, hogy egy csomó dolog tök jól sikerült, de nem jutottál előre egy picit sem. Hát ezt látjuk Izraelnek az életében is, hogy Isten akarja, hogy ez a nép, ez növekedjen az ő lelkében, és hogy vele járjon. Hoztam egy-két képet, hogy hova is mentek. Ez az Ébál hegy itt jobbra, az meg a Garizim hegy. Innen közelítette meg Isten népe azt a területet, ahova el kellett nekik menniük. A másik oldalról nézve, tehát most nyugat felől nézzük, ez itt Sikem, és itt pedig bal oldalt van az Ébálhegy, és jobb oldalt van a Garizimhegy, és aztán a Garizimhegy tetejéről meg így néz ki ez a terület. Ide kellett Izrael népének eljönnie, és Isten azt mondta, hogy ez most a következő lépés, hogy itt most ti összegyűltök. És a Mózes könyvében, az 5. Mózes 5. könyvében, a 27. részben le is van írva, hogy miért is kellett nekik ide menniük. Mózes már Istentől akkor megkapta ezt a feladatot, amikor még neki se láttak az elfoglalásnak. A 27. rész 9. versében ezt olvassuk. Azután így beszélt Mózes a lévita papokkal együtt egész Izraelhez. Légy csendben, és halld meg Izrael. Ezen a napon lettél Istenednek az Úrnak népévé. Hallgass azért Istenednek az Úrnak a szavára, és teljesítsd parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket én most megparancsolok nektek. Ilyen parancsot adott azon a napon Mózes a népnek. Ha átkeltek a Jordánon, a Garizim hegyén ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet, Simeon, Lévi és Júda Isakár, József és Benyámin, mármint az összes törzs, az Ébál hegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak, Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli. És ezután leírja az átokmondásokat és a az áldásokat. Az átok mondások így hangzanak, nem olvasom fel az összeset. Azután a léviták szólaljanak meg, és mondják ezt hangos szóval egész Izraelnek. Átkozott az, aki mesterember keze munkájával faragott, vagy öntött bálványt készített, amit utál az Úr, és azt titokban felállítja. Az egész nép pedig mondja rá, ámen. Tehát először elmondták a tiltásokat, utána pedig az áldásokat. Azok, akik a tiltást mondták, azok az Ébálhegyen helyezkedtek el, akik meg az áldást, azok pedig a Garizim hegyén. A léviták hangos szóval mondták a törvényt, azt, amit Isten a népnek adott, és az egész nép pedig egy hatalmas ámennel felelt rá. El tudjátok ezt képzelni, hogy ott van ebben a völgyben, ez egy ilyen természetes tulajdonképpen stadionnak is mondhatjuk, és valószínű úgy hangzott ott, mint mondjuk, ha most megnézünk egy ilyen futballmérkőzést, ott is látjuk, hogy micsoda ereje van az emberek hangjának, amikor együtt mondják, csak itt egészen másról volt szó. Itt arról volt szó, hogy egy szívvel mondták ki az Istennek azt, hogy őt akarják követni, és egy szívvel tanulták azt, hogy mi az, amit nem szabad tenni, és mi az, amit viszont tenniük kell. És Józsué tudta azt Istentől, hogy ez most a következő lépés. Most oda kell menni. És képzeljük csak el, hogy 50 kilométer gyalogosan az egész néppel, állatokkal, mindenestől micsoda vonulás lehetett, és hogy mekkora nagy hit kellett ahhoz, hogy azt elhiggye Józsué, és azt elhiggye a nép, hogy most ezt kell tenni. Most ennek van itt a következő időszakban az ideje, és nem kell azzal foglalkozni, hogy közben szervezkednek az összes többi hadsereg azért, hogy minket lemészároljanak. És itt szeretném azt kérdezni most magunktól, hogy mi hogyan vagyunk, hogy mi ránk mi jellemző. Mi ránk az jellemző, hogy vannak feladatok, amiket meg akarunk csinálni, és amikor úgy gondoljuk, hogy ha megcsináljuk, akkor kedvesek vagyunk az Istennek, ha jól sikerül, akkor kedvesek vagyunk, még azt is elhisszük, hogy ha jól sikerül, hogy mi jól csináltuk, vagy pedig vannak ilyen időszakok az életedben, amikor azt tudod mondani, hogy bár minden arra mutat, hogy ez őrültség most az Istennek odaszánni mondjuk egy napot, vagy akár egy fél órát, mert most nem tudom megtenni, de mégis ezt teszem, mert rájöttem arra, hogy az Isten nem azt várja tőlem, hogy mindent tökéletesen megcsináljak, hanem azt várja tőlem, hogy vele járjak. Hogy hogy állunk mi ezzel, és azt gondolom, hogy a Józsué könyvének a 8. fejezetének ez a fő üzenete. Ez a fő üzenete, hogy meg kell állnunk időnként, és oltárt kell építeni az Úrnak az életünkben, és el kell hinnünk, hogy Isten előtt így tudunk előre jutni. És most, hogyha elolvassuk itt a Józsué könyvébe, tehát hogy hogy is történt, akkor három dologgal foglalkoztak. A 30. verstől olvasom. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének az Ébál hegyen, ahogy megparancsolta Mózes az Úr szolgája Izrael fiainak, és ahogy meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatokat áldoztak azon az Úrnak, és béke áldozatokat vágtak. Ez egyik dolog tehát, amit tettek, hogy volt idő a hálaadásra, volt idő az örvendezésre, és egyszerűen kifejezték Istenüknek az ő hálájukat. Ahogy az énekeket, amikor énekeltük, biztos figyeltétek, hogy rengeteg ének szólt erről, hogy hálát adni az Istennek. És amikor összejövünk vasárnap, akkor is ezt tesszük, és szeretném ezt mondani nektek, és bátorítani, hogy ez kedves az Isten előtt. Kedves az Isten előtt, amikor itt vagy ide szánod az életedet, és lehet, hogy nem 50 kilométer gyalogosan jössz, de mégis a mai világban, amikor azt nézzük, hogy mennyire be vagyunk mi táblázva, akkor tudnunk kell, hogy ebben a világban is igaz Istennek az igéje, és ide kell szállnod az életedet, de kell, hogy legyen az életedben még más idő is, amikor hálát adsz az Úrnak, amikor örvendezel az Úr előtt. És ilyen lesz például majd most, amikor az ifivel megyünk kirándulni, szombaton, és ilyen lesz az is, amikor majd hétfőn megyünk Magyar Nádaljára, és együtt fogunk tölteni egy napot, és kedves lesz az Isten előtt. Kedves lesz az Isten előtt, és növekedni fogunk, és nem kell azt gondolnod, hogy fölösleges dolgot teszel. És ilyen lesz augusztusban, amikor két napot, emlékeztek rá, kijelöltünk augusztus közepén, amit úgy mondtuk, hogy lelki karbantartó napot tartunk, amikor idejövünk, és együtt leszünk az Úr színe előtt. Ez volt tehát az egyik dolog, amit Isten népe csinált. Aztán úgy folytatódik, hogy és felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását, Izrael fiai előtt írta fel. Az egész Izrael annak vénei, előjárói és bírái ott álltak két felől a láda mellett, az Úr szövetség áldát vívő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek, fele a Garizim hegye irányába, fele pedig az Ébál hegy irányában, ahogy a Mózes az Úr szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. A másik dolog, amit tettek, hogy kőbe vésték Izraelnek a törvényét. A 10 parancsolatot és a törvényeket. És tudjuk, az nálunk is van ez a mondás, hogy valamit kőbe vésünk. Amit kőbe vésünk, azt úgy gondoljuk, hogy az változhatatlan. Az, hogyha most visszatérünk az előzőhöz, az nem egy forma, hanem az a lényeg, amit oda kőbe vésünk. Ő számukra a törvény volt az, ami az alap volt, és erre kellett újra és újra emlékeztetniük magukat. Számunkra tudjuk azt, hogy a törvényt Krisztus az, aki betöltötte. Krisztus az, aki megmutatta nekünk, hogy az mennyire igaz, és hogy abból semmi egy pont sem fog elveszni, de ő az, aki beteljesítette a törvényt, és mi nem vagyunk már úgy a törvény alá rekesztve, hogy azt kell néznünk, hogy betű szerint be tudjuk-e tartani, hanem elküldte az Úr, ahogy ő megmondta, hogy a hónap igében is olvastuk, maga helyett a pártfogót, a lelket, aki tulajdonképpen egy élő törvénykönyv a mi szívünkben, a mi életünkben. Tudjátok, hogy pünkösnél egy csodálatos dolog, hogy amikor az Izrael ünnepelte Sávóit ünnepet, akkor az a törvényadásnak az ünnepe volt, és azt ünnepelték, hogy kaptak az Istentől egy olyan törvényt, egy olyan instrukciót, egy olyan szabályt, amivel által ők élhetnek. És tetszett az Istennek, hogy ezen a napon, amikor Izrael a törvénynek a megkapását ünnepelte, ezen a napon töltötte ki a Szent Lelket, ezt fogjuk ünnepelni majd egy hét múlva, és a Szent Lélek az, aki beköltözik minden hívőnek az életébe, és tulajdonképpen Isten törvényét mutatja meg a mi számunkra. Tehát számunkra ez, amikor összejövünk, az Isten lelkével való betöltekezés, az Istennek való engedelmesség, a Krisztussal való találkozás jelenti azt, hogy kőbe véssük a törvényt. A megtérés az tulajdonképpen egy ilyen pont az életünkben, amikor a szívünkbe véssük azt, hogy az Úré vagyunk. Ez egy döntés az életedben, és hogyha ezt megteszed, akkor Isten innentől kezdve így fog te rád tekinteni. Tehát a másik dolog az volt, hogy az alapot, amire Izraelnek az élete alapozódott, azt Isten megerősítette. És ezután olvassuk, hogy azután fölolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek. És utána pedig visszamentek Gilgálba. Ez volt az, ami Isten szerint következett. Egy kérdés, hogy a mi életünkben mi az, ami következik? Mi az, ami most fontos, hogy ott van előtted az a sok feltornyosuló feladat, amit meg kell tenned, és azokat tekinted, és azokkal dolgozol folyamatosan, vagy pedig ott van előtted az a következő pont, amikor megpihensz az Úr színe előtt. És ez a szám, ami itt van, ez remény, sok reménységre ad nekünk okot, hiszen azt látjuk, hogy Isten annyira megáldott bennünket, hogy van is még erre időnk, hogy mire használod a te idődet. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy erre használjuk. Egyébként a Biblia egésze szól erről a törvényszerűségről. Tudjuk, hogy Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát, akkor hogyan kezdte a szolgálatát? 40 napig az Úrral volt a pusztában. Vagy pedig, hogyha a tanítványoknak az életét megnézzük, akkor pontosan ugyanerről szól, mint ahogy Izraelnek az élete is szólt, hogy jártak Jézussal, időnként elbuktak, próbáltak engedelmeskedni, próbáltak ördögöket űzni, próbáltak dolgokat tenni, és állandóan jöttek vissza Jézushoz, és mondták, hogy, hogy nem értik, nekik ez nem megy, és nem sikerül. Volt olyan is, amikor átéltek győzelmeket, és ott is ez volt a lényeg. Krisztus nem azt akarta velük tenni, hogy ott abban a három évben, amíg Krisztussal ők együtt jártak, mindent megoldjanak, hanem azt akarta, hogy vele járjanak. És ahogy Krisztussal járnak, utána tudnak növekedni, és utána tudták úgymond meghódítani az egész világot. Utána tudta Pál apostol is kivinni az igét és a kereszténységet. Aztán Péter is átélte azt, amikor vereséget szenvedett, ami szintén idézve volt itt az elején az ige, az istentiszteletnek, amikor háromszor megtagadta Jézust, akkor tudjuk a János evangéliumában olvassuk, hogy Péter utána vissza akart menni a halászatba, és egyszer csak jött Jézus, és elbeszélgetett vele, és emlékeztek, hogy mit kérdezett tőle? Szeretsz engem? Nem azt kérdezte Pétertől, hogy Péter, hát nézzük végig, vessünk számot, három évig veled jártam, nézzük már meg, hogy akkor mit csináltál, sikerrel jártál-e, hány ördögöt üsztél ki, hány ember gyógyítottál meg. Nem ezt kérdezte tőle, azt kérdezte, hogy szeretsz engem? És ezt kérdezi ma is tőlünk az Isten, hogy szeretünk-e, szeretjük-e őt? Ezt kérdezi, és nem azt kérdezi, hogy mi az, amit te meg tudtál csinálni. És amikor Józsuénak azt mondja, hogy ne félj, ne retteg, meg hogy meglásd, én már kezedbe adtam Ajkirályát, és amikor azt mondta, hogy oltárt fogsz építeni, és ott leszel velem ezen a napon, akkor is látjuk, hogy Istennek ez kedves. Isten előtt ez kedves, hogyha vele járunk, és így növekszik a mi életünk. A Róma 8.31 is erről szól. Mit mondjunk tehát? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Azt látjuk, hogy Isten nem elutasítani akar bennünket, hanem azt akarja, hogy vele járjunk. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. A cél nem az elfoglalás megvalósítása volt, hanem az Istennel való járás. Hogyha ezt most új szövetségi módon szeretném megfogalmazni, akkor a Róma 8-ban ezt olvassuk, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát nem azok az Isten fiai, akik Istent szolgálják, és szolgálatokat tesznek az Istennek, hanem azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel. Akik az Istennel járnak, és akik azt teszik, amit az Isten kér. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Ez Istennek az akarata, és ez az ő népével is az akarata, és ezért vitte el őket erre a hegyre. Befejezésül szeretnék bátorítani mindenkit a hálaadásra. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy az, ami szívünkbe van vésve, törvény, Krisztus, a lélek által, az legyen az alap a mi életünkbe. És szeretnék bátorítani mindenkit, hogy valljuk meg együtt, ugyanúgy, mint ahogy Isten népe a Garizim hegyen, hogy Istent követjük, és hogy nem a feladatokra összpontosítunk csupán, ez nem azt jelenti, hogy azokat nem kell megoldani, hanem az Istennel való járást tesszük legelőre. A hálaadás a kegyelemért. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Isten mindent úgy készített, hogy értünk van azért, hogy kegyelmet adhasson nekünk. És ezért van az, hogy nem kell félnünk, rettegnünk, hanem hozzájönni. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, tehát nem az ellenségekre nézett Izrael sem, akik szervezkedtek, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Aztán Krisztus az alap, ami szívünkben. Még sok mindent kellene mondanom nektek, mondja Jézus a tanítványoknak, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Számunkra a törvény, ami szívünkbe van írva Isten lelke által. Krisztus maga az ige, ő az, aki a mi számunkra alap. És amikor jövünk az Isten tiszteletre, és amikor az úrvacsorában is részt veszünk, akkor ugyanúgy, mint az Isten népe a Garizim hegyen, hálát adott, és kőbe vésték a törvényt, ugyanúgy ezt mi megerősítjük a szövetséget, és kimondjuk, hogy igen, Krisztus az alap. És végezetül egy megvallás, Jézus akkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Amikor elmondta, hogy milyen nehéz az ő követése, és milyen komoly dolog az ő követése, és Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Én most hívlak benneteket, hogy gyertek, álljunk föl az Úr előtt, és valljuk meg ezt az Úrnak, mondjuk mi is ezt így ki, Péternek a bizonyságtételét, és még egyszer szeretném tehát mondani, hogy ha egy dolgot szeretném megjegyezni, akkor a mai történetben az a lényeg, hogy Isten nem azt várja el tőled, hogy bizonyos dolgokat megtegyél, és azokat sikerüljön megtened, és ez alapján ítéli meg az életedet, hanem azt várja tőled, hogy vele járjál, vele töltsél időt, és ez a célja a te életednek. És az a célja a te életednek, hogy növekedhessél, és ha visszatekintesz majd egy év múlva, és azt tudod mondani, hogy sok mindenben elbuktam, sok minden nem sikerült, de az én lelkemben közelebb jutottam az Úrhoz, és az én jellemem növekedett, akkor azt mondhatod, hogy sikeres volt ez az év. És ha egy év múlva azt fogod látni, hogy sok mindent megtettél, meggazdagodtál, és sok mindenben előre haladtál, de őszintén, ha azt mondod, hogy tulajdonképpen több nem lettem, akkor azt mondhatod, hogy sikertelen volt ez az év. De mi nem ezt akarjuk, hanem azt, hogy sikeres legyen. Így most kérlek benneteket, hogy onnantól, ahol az idézővel kezdődik, hogy Uram, mondjuk el együtt ezt a megvallást, és utána szeretnék imádkozni mindannyiunk nevében. Gyertek, mondjuk együtt. Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és te látsz minket, és tudsz mindent, tudod a mi motivációinkat, tudod a mi bukásainkat, sikereinket. És te látod azt, hogy olyan sokszor úgy mérjük az életet, hogy mi az, ami sikerült, hogy milyen feladatok vannak előttünk. Uram, bocsáss meg ezért, és szeretnénk tanulni Izrael népének a történetéből, Uram. Szeretnénk tanulni Józsuének az életéből, és szeretnénk megvalani, hogy tudjuk azt, hogy te azt a célt adtad nekünk, hogy veled járjunk. És az a te célod, hogy mi növekedhessünk, és szeretnénk, Uram, megnyitni a mi életünket előtted. Szeretnénk nap, mint több időt tölteni veled, és várni, hogy mit mondasz nekünk, és mindezt megcselekedni. Uram, kérlek, hogy tedd meg nekünk ezt, és vezess bennünket. És hálát adunk a te kegyelmedért, hálát adunk azért, hogy tudhatjuk, hogy te valóban azért jöttél el erre a földre, hogy bennünket megmentsél, és életet adj nekünk. És nem a szolgaságot, nem ennek a világnak a szolgaságát, hanem azt, hogy kiállhatjuk, hogy Abbá, Atya, mert veled járunk, Uram. Köszönjük neked ezt. Amen. Amen.